23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mai napon tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyek Csaba egriesek úgy fogalmazott: azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a most záruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott: közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Ternyák Csaba egriesek megköszönte Csépányi Gábornak a lelki gyakorlat vezetését, és kifejezte a Főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatukért. A főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, Takács Alajosról, Darvas Lászlóról, Nagy Istvánról, Katona István püspökatyáról és Kovács Tamásról. Majd az érsek köszöntötte a gyémántmisés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüstmiséjüket ünneplő Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet. Majd a közösség előtt bemutatta az új misés Vukás Bernárd Urich atyát. Magyarország új alkotmányának a magyar nemzet közös alkotmányává kell válnia, ezért a kormány olyan alkotmányozási folyamatot fog elindítani, amely egyszerre épít a szakmai tudásra és a társadalmi részvételre, közölte Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. A következő hónapokban felkérik a magyar jogi, történeti, gazdasági és társadalomtudományi élet elismert képviselőit, civil szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat és azokat a közösségeket is, kisebbségeket, amelyek jogai különösen alkotmányos védelmet igényelnek, hogy vegyenek részt az alkotmányozás előkészítésében. Magyar Péter miniszterelnök meghívta a Velencei Bizottság elnökét jövő hétre Magyarországra, ezt maga a kormányfő közölte. A miniszterelnök beszámolt az alaptörvénymódosítás tervezetén túl a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló előterjesztésnek a társadalmi egyeztetéséről, és hangsúlyozta, szeretettel és tisztelettel várják a Velencei Bizottság vezetőit, szakértőit Magyarországon. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, megkapta azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már elindulnak. Készenlétben áll a baptista mentőcsapat, hogyha szükséges segítséget nyújtson a venezuelai földrengés után. Megkezdődött a szolidaritási akció is a rászorulók támogatására, közölte a szeretetszolgálat. A baptista szeretetszolgálat közleményében felidézték, hogy Venezuela északnyugati részét kevesebb mint egy perc különbséggel rázta meg szerdán két nagy erejű földrengés. Az elhunytak száma 32 fő, a megsérült áldozatoké pedig több mint 100 000-re emelkedik. A Nemzeti Színház a 2025-2026-os évadban 4 játszóhelyén összesen 120 747 nézőt fogadott, közölte az intézmény az MT-vel. A teátrum tájékoztatása szerint a házon kívüli előadásokon, tájelőadásokon és turnékon további csaknem 15 000 néző látta a produkcióikat. Az évad során összesen 434 előadást tartottak, a legnagyobb érdeklődés a János Vitéz, a Csongor és Tünde, az Ázott hajában 7 halott bogár ragyog, a Candide és az Egri csillagok című előadásokat övezte. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis helyzet. Végül az időjárásról. Mindenütt felhőtlen lesz az ég, mérsékelt, gyenge marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. híreinket hallották.
Az est hangjai. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. 14. Leó pápa a Vatikáni Könyvkiadó 100. évfordulóján. Az írás Istennel foglalkozik, és segít az igazság körvonalainak nyomon követésében. Leó pápa beszéde az úszókhoz. A sport egyesít, értékre nevel és békét teremt. Pápai üzenet a Nemzetközi Caritas konferenciájára az egészségügyről. Isten irgalmát kell mutatnia a szenvedők felé. Radikalitás. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 13. vasárnapra.
Leó pápa, az írás Istennel foglalkozik, és segít az igazság körvonalainak nyomon követésében. 14. Leó pápa a világ minden tájáról érkezett írókkal találkozott, a Vatikáni Könyvkiadó 100. évfordulójának megünneplése alkalmából június 24-én szerdán reggel a 6. Pál aula kistermében. Emlékeztette a szerzőket, hogy az írás az emberiség, az igazság és az Isten keresésének cselekedete.
We need you. We need your imagination, your narrative creativity, and your lively thinking.
Szükségünk van rátok, szükségünk van a képzelő erőtökre, az elbeszélő kreativitásotokra és az élén gondolkodásotokra. Szükségünk van ezekre ahhoz, hogy megteremtsük a szabadság és a hitelesség tereit, amelyekben az isteni kegyelem visszhangozhatja a vigasz és a béke ígéretét. Így bátorította 14. Leó pápa szerdán a világ számos részéről érkezett írót, akik Rómában gyűltek össze, hogy megünnepeljék az 1926-ban alapított Libreria Editrice Vaticana, a Vatikáni Könyvkiadó alapításának 100. évfordulóját. Az írás az emberi kifejezésmód egyik formája, amelyben a stílusok és nyelvek sokfélesége tanítóként és példaképként szolgál. Először is, mondta 14. Leó, az írás az igazság, a kinyilatkoztatás cselekedete, mert feltárja, hogy kik vagyunk, mit hiszünk és mit remélünk, a világot, amely felé törekszünk, és a jövőt, amelyről álmodunk. Az igazság keresésében azt érezzük, hogy az igazság árnyalt, feltárul előttünk az Istennel folytatott belső párbeszédünkben, és a fele barátainkkal folytatott nyílt és tiszteletteljes párbeszédünkben, mutatott rá Leó pápa, figyelmeztetve, hogy soha nem vagyunk az igazság urai. Ha valami, akkor az igazság az, ami legyőz minket. A pápa reméli, hogy az írók másokat is arra inspirálnak, hogy vonzódjanak az igazsághoz, mert ők maguk is vonzódnak hozzá. Másodszor az írás az emberség cselekedete, hangsúlyozta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az irodalom az emberi tapasztalat teljes spektrumát felöleli, olyan széles perspektívát nyerve, amely szélesíti emberségünket. Képzeletbeli empátiát fejlesztünk ki, amely képessé tesz minket arra, hogy azonosuljunk azzal, ahogyan mások látják, megtapasztalják és reagálnak a valóságra, állapította meg a Szent Atya. Ilyen empátia nélkül nem létezhet szolidaritás, osztozás, együttérzés vagy irgalom. A pápa kiemelte, hogy amikor történeteket írnak és felépítik szereplőiket, az olvasók azonosulnak velük, megértik nézőpontjukat, érzelmeiket, érzéseiket és hozzáállásukat. A pápa az olvasást az emberiség nagy gyakorlóterének nevezte, amelyet lehetővé tesztek az olvasóitok számára, hogy megtapasztalják, mert bizonyos értelemben az olvasók sok életet élnek a sajátjukon kívül. Segít abban is, hogy különböző perspektívákat fedezzünk fel, hogy elkerüljük a saját nézeteink abszolútként való kezelését, és hogy mozaikszerűen összerakjuk annak az igazságnak a körvonalait, amely mindig túlmutat rajtunk.
Finally, writing concerns God.
Végül Leo pápa hangsúlyozta, hogy az írás Istennel foglalkozik. Merész kijelentésnek tűnhet, ismerte el, de számos teológus elmélkedett és írt az írás művészete és a bibliai Isten kinyilatkoztatása közötti harmóniáról. Maga a kinyilatkoztatás szerkezete adja meg nekünk a felhatalmazást erre. A Szent Atya Timothy Radcliffe bíborost idézte, aki ezt írta. A keresztények számára semmi emberi nem idegen Krisztustól. Minden kísérlet, amely életünk alapvető kérdéseivel foglalkozik, hogyan szeressünk, hogyan legyünk igazságosak, hogyan legyünk szabadok, hogyan nézzünk szembe a szenvedéssel és a halállal, segít megérteni Krisztust, aki a legemberibb mindközül. Amikor emberségünk legmélyébe merülünk, nem vagyunk messze Istentől, mert ott nagyon is emberi történetek közepette nyilatkoztatja ki magát Isten, hangsúlyozta Leo pápa. A Biblia Istene a rabszolgaságból való szabadulásban, egy fiú születésében nyilvánul meg, amikor minden remény elveszettnek tűnt, és irgalmas és hűséges szeretetben, valamint eseményeken és találkozásokon, arcokon és történeteken keresztül szólal meg. Isten az életünkben munkálkodik azon keresztül, amit teszünk, akik vagyunk, és sok emberen keresztül, akikkel találkozunk, emlékeztette a pápa az írókat. A Szent Atya elismerte, hogy ezért szeretné megismételni 6. Pál pápa minden művészhez intézett szavait, nevezetesen, hogy szükségünk van rátok. Leo pápa azzal zárta beszédét az írókhoz, hogy megköszönte erőfeszítéseiket a megbékélés, a találkozás és a barátság magvainak elvetéséért.
Leo pápa az úszóknak. A sport egyesít, értékre nevel és békét teremt. Csütörtökön délelőtt találkozott a Vatikánban a pápa az Olasz Úszó Szövetség vezetőivel, valamint a Hét Domb 62. nemzetközi úszóverseny résztvevőinek küldöttségével. A versenyzőket ugyanaz a szenvedély mozgatja, ugyanazokat az értékeket követik, nyelvtől, nemzetiségtől, kultúrától függetlenül. Egy olyan világjelét adják, amely hozzájárul a népek közötti békés találkozáshoz és testvériséghez. Június 26-a és 28-a között rendezik meg a római Foro Italico történelmi medencéjében, Rómában a rangos viadalt, mely a világ egyik legpatinásabb nemzetközi úszóversenye, és az örökváros után a Sette Colli, vagyis Hét Domb címet viseli. Több mint 700 úszó méri össze tudását a megmérettetésen, ami az augusztusi Európa-bajnokság felkészülési eseménye egyben. Az Olasz Úszó Szövetség vezetőségét és a rendezvény küldöttségét audiencián fogadta 14. Leó pápa.
Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
A sport, ha jól élik meg, gyógyír testnek és léleknek, kezdte beszédét a pápa. Összehangolja a személy különböző alkotó részeit, és nagyon fontos értékekre ösztönöz, mint az elkötelezettség, a szolidaritás, a tisztesség. A sport, különösen az élsport, próbára teszi az ember akaraterejét és motiváltságát. Ez az, ami a versenyzőket megkülönbözteti. Mennyire motiváltak? A sport egyben a lelki fejlődést is szolgálja. Az úszás ebben is különleges, hiszen egy elembe, vízbe kell merülni hozzá, ami körül öleli az embert. Ez szimbolikusan egy olyan tulajdonságunkra irányítja a figyelmet, ami az anyamétől kezdve hozzánk tartozik. Ahhoz, hogy éljünk, meg kell tanulnunk összhangban mozogni másokkal és a minket körülvevő környezettel. Nekünk, keresztényeknek pedig a víz,
a keresztség és a Krisztusban való új élet szimbóluma.
C'è però un altro motivo per cui mi rallegro della vostra presenza.
A Szent Atya örömére szolgál az is, hogy a versenyzők különböző országokból gyűltek össze. Ugyanaz a szenvedély mozgatja őket, ugyanazokat az értékeket követik, nyelvtől, nemzetiségtől, kultúrától függetlenül. Ez a tény, mely a nemzetközi sportrendezvények sajátja, a remény jelét nyújtja, egy olyan világ jelét, amelyet mi akarunk. Hozzájárul a népek közötti békés találkozáshoz és testvériséghez. Leó pápa ezért arra buzdította az úszókat, hogy továbbra is gyakorolják és terjesszék a sport értékeit. A versengés ideje ugyanis elmúlik, de az értékek megmaradnak. Szent Pier Giorgio Frassati a hegyeket kedvelő fiatal sportoló közbenjárására bízva a pápa szívből jövő áldását adta az audiencia résztvevőire.
Pápai üzenet a Nemzetközi Caritas konferenciájára az egészségügyről. Isten irgalmát kell mutatnia a szenvedők felé. 14. Leó üdvözletét küldte a Caritas Internationalis által szervezett egészségügyi konferencia résztvevőinek, és az evangéliumi értékeken alapuló együttműködésre szólított fel az egészségügyben. 14. Leó szívélyes üdvözletét küldte, és lelki közelségéről biztosította mindazokat, akik részt vettek a június 23-a és 25-e között Castel Gandolfóban megrendezett holisztikus egészségügyi megközelítés a Caritas Konföderációban című egészségügyi konferencián. A július 24-én szerdán küldött üzenetet Pietro Parolin bíboros államtitkár írta alá. A Szent Atya imádkozott, hogy a csoport munkája hozzájáruljon az együttműködés és a szolidaritás új lendületéhez, és bátorította a résztvevőket erőfeszítéseikben, hogy javítsák a betegek egészségügyi ellátását az evangéliumi értékek alapján. Emlékeztetve arra, hogy a Szentírás gyakran Jézust isteni orvosként mutatja be, Leó pápa megjegyezte, hogy Krisztus egészséget hoz a betegeknek azáltal, hogy gyógyítja a szenvedést, a megaláztatást és az elszigeteltséget okozó mentális, fizikai és lelki bajokat. A pápa utalt Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára is, amelyben megerősítette azt a méltóságot, amely minden embert megillet pusztán a létezése, az Isten akarata, teremtése és szeretete alapján. Ez a méltóság túlmutat minden egyes ember egyéni körülményein. Az egészség helyreállításával Jézus feltárja minden ember vele született méltóságát és az emberiséget az Istenben való örök üdvösség felé irányítja.
Radikalitás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 13. vasárnapra.
Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Jézus időnként provokatívan fogalmaz, hogy kimozdítson megszokott életmódomból. Ez a kijelentésem hagyhat közömbösen, ha valóban érdekel a mester tanítása. Ha tényleg érdekel Jézus Krisztus személye, és kialakul vele és általa Istenen egy személyes, bensőséges kapcsolat, akkor minden és mindenki itt a földi életben a helyére kerül. Isten nem féltékeny Isten. Nem az első helyet kéri, nem verseng senkivel és semmivel, hanem felajánlja azt, hogy ő legyen az alap, ahogy valójában az is. Ha ezt elfogadom és eszerint alakítom életem, bennem is formálódik Krisztus arca, az ő lelkülete. Ő benne szeretek mindenki mást, és akkor lesz helyes az emberek iránti szeretetem is. Akkor nem majmolok, úgymond, nem imádok senkit, csak egyszerűen szeretni és tisztelni fogom embertársaimat is. Mennyire érdekes egyébként az, hogy már a földi életben eljön az az idő, amikor szükségszerűen bekövetkezik a váltás a családokban. Amikor a gyerek felnövekszik, a szülők elé a férj vagy feleség, egy társ kerül, és ez nem verseny, ez az élet normális alakulásának következménye. Jézus az idézett kijelentéssel tehát nem rúgja fel a negyedik parancsot, a szülő tiszteletét, hanem megfogalmazza az igazi alapot, az Istenre építkezést, és akkor minden a helyére kerül. Számtalan ember azért boldogtalan, mert nem ismerte fel az időt, amikor megfogalmazza a saját álmát, és megtesz mindent akkor is, ha összeütközésbe kerül emiatt azokkal, akik fontosak számára. Ismerek olyan embereket, akik érezték a papi hivatást, de szülei ellenezték, mert úgymond jót akartak. Robespierre, a kisarkított példa, a francia forradalom egyik legvéresebb alakja. Kezéhez közel 500 000 ember kiontott vére tapadt. Kivégeztette a francia királyt, a családját, a papság nagy részét, szerzeteseket és apácákat, szegényeket, gazdagokat egyaránt. Franciaország legrettegettebb hóhéra volt. Végül őt is lefejezték. A történelem lapján azt olvashatjuk, hogy fiatal korában vallásos volt, buzgó katolikus. Papi hivatást érzett, és el is határozta, hogy jelentkezik a szemináriumba, legyen ő is az emberek vigasztalója. El is ment az egyik párizsi szemináriumba, és ott bejelentkezett. Meg is egyeztek, hogy mikor lép be. Csupán annyi időt kért az elöljárótól, hogy hazamehessen és elbúcsúzhasson. Itt történt aztán a nagy fordulat. Nekiestek. Megbolondultál? Ma papnak menni? Nincs elég pénzed? Szórakozási lehetőséget? Szeretőd? Kire fog maradni az óriási családi vagyon? Mi lesz velünk öregségünkben? Robespierre megingott. Szülei szavai megingatták hivatásában. Nem ment vissza a szemináriumba, nem lett pap. Akiből egy kitűnő jó francia pap lehetett volna, abból nemzete legkegyetlenebb hóhéra lett. Ez a példa nem lázítás a szülők ellen, a szülők tisztelet ellen, viszont mindenkinek más a hivatása is, nekem abban kell segítenem, hogy ki megtalálja, felismerje a saját hivatását. Nem mindig jó az a jó, amit én akarok a másiknak. Az általam elképzelt jó nem mindenkinek jó. Egyébként, akik mások kedvéért nem tették azt, amit szerettek volna, amire vágytak, azoknak többnyire kisiklott az életük. Oly sok ember van, aki nem szereti, amit tesz. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám, folytatja Jézus a következő provokatív kijelentéssel tanítását. A keresztet kikerülni vagy megkerülni könnyebbnek tűnik, de aztán sokszor ez a menekülés több szenvedést okoz. Isten nem azt ígéri, hogy elveszi tőlem a keresztet, hanem azt, hogy segít azt hordozni. A tudatos kereszthordozás puszta gondolkodás révén értelmetlen. De a szív döntésével önátadásom értelmet kap. Gilbert Chesterton, a megtért tudós ember, felnőtt korában jutott el a hitre. Zseniális gondolatai ma is időszerűek. Egyik írásában elmélkedik a keresztről, és felteszi a kérdést. Melyiket választa a két geometriai forma közül? A keresztet, a két egymást metsző egyenest, vagy a kört? Azt írja, hogy a kör sokkal logikusabb. Minden pontja egyforma messze van a középponttól. Az egy kerek egész. Ezzel szemben a kereszt egy metszés, ellentmondás. Mégis, bármilyen logikus a kör, bezár. A keresztet választja. Mert bár tele van ellentmondásokkal, paradoxonokkal, de mind a négy irányban nyitott. Benne találhatom meg életem megoldását, a jövő távlatát. Fejezi be gondolatait ez a hívő tudós. Aki megtalálja életét, elveszíti azt. De aki értem elveszíti életét, megtalálja azt, folytatja Jézus. A görcs mindig bezár. Összeszorított kézzel nem lehet ölelni. Nem magányosan éljem az életet, mert az bezár, s magam körül forgok majd. Ha egyedül is élem, éljem a létben. Egyedül vele. Így nyer értelmet egyedül létem. Ha mással élem, akkor is a lét az alap, különben a társas magány veszélye fenyeget. Az Istennel és Istenben való élet ad értelmet mindennek. Ha megtalálom a létben, Istenben életemet, akkor elveszítek minden mást, ami addig fontosabb volt. Élhetek a világ dolgaival, használhatom azokat, élhetek barátságokban, társaságokban is, de ha ő az alap, minden és mindenki a helyre kerül. Van ennél jobb?
Radikalitás. Solygó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 13. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Járjunk együtt a pápával! Segítsük a pápát! Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitás küldetésében. Támogasd a Szent Atyát! Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban az irgalmasság cselekedeteiről szóló beszélgetést folytatjuk. Marosi Balázs atya, Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélget. Műsorunk a 2021. május 20-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját innen a miskolci stúdióból. A mai alkalommal, ahogy azt a múltkor én is ígértük, elkezdünk egy témát, egy újabb témát feldolgozni, ami nem egy műsoros téma, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Nagyon régi tanítása ez az egyházunknak, hiszen a Bibliában is megtalálható, és éppen ezért az imakönyveinkbe is belekerültek, a régebbi kiadásokban biztos, hogy benne van, ugye az újabban is talán, és nagyon sokszor a mai hitéletünk gyakorlásában elfelejtjük ezeket úgy megtanulni, számon kérni saját magunktól, vagy másoktól is, vagy úgy odafigyelni erre különösebb módon is. Éppen ezért gondoltam, hogy a következő néhány műsorban az irgalmasság cselekedeteiről fogunk beszélgetni, hogy mit is jelentenek ezek, hogyan is hangzanak ezek. Éppen ezért most a műsor elején, ugye ennek a sorozatnak az elején felolvasom a szentírási részt, ami ugye tárgyalja az irgalmasság cselekedeteit. Ugye a Máté evangéliuma szerint itt olvasom föl, Máté evangéliumának a 25. fejezetéből. Amikor az emberfia eljön dicsőségében, és vele együtt az angyalok minnyájan, akkor leül majd dicsőséges trónjára. Összegyűjtenek eléje minden nemzetet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobbjára állítja, a kecskéket pedig a baljára. Akkor a király így szól a jobbja felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, és vegyétek birtokba az országot, amely kezdettől fogva nektek készült. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, idegen voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és felöltöztettetek, beteg voltam, és meglátogattatok. Fogságban voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor az igazak megkérdezik tőle, Uram, mikor láttunk téged éhezni, és tápláltunk téged, vagy szomjazni, és inni adtunk neked? Mikor láttunk, mint idegent, és befogadtunk, vagy mezítelenül, és felöltöztettünk téged? Mikor láttunk betegen, vagy fogságban, és meglátogattunk téged? A király így válaszol majd nekik. Bizony-bizony mondom nektek, amikor megtettétek ezt egynek a legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek. Ezután a balján lévőkhöz szólt. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készült. Mert éheztem, és nem adtatok enni, szomjaztam, és nem adtatok inni, idegen voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem öltöztettetek föl, beteg voltam, és fogságban voltam, és nem látogattatok meg engem. Eddig olvasom a Máté evangéliumának a részletét. Hallottuk a pozitív megfogalmazását, és a negatív megfogalmazását is az irgalmasság testi cselekedeteinek, ugye elég konkrét dolgok, éppen ezért első ránézésre nem is igényel különösebb magyarázatot, mégis fontos, hogy egy-egy pontjáról beszélgessünk ennek a tanításnak, ennek a Szentírásban található tanításnak. Az első része ugye az éhezőknek ételt adni. A Bibliában ugye nagyon sok helyen megtalálható ez a gondolat, már az Ószövetségben is, aztán később az Új Szövetségben is, az étkezésnek és a böjtölésnek a gondolata. Mindkettő ugye szent szerepet kapott a Bibliában, hiszen az ünnepeket mindig étkezéssel ünnepelték, meg ahogy ezt tesszük ma is, az ünnepeink alkalmával ünnepi étkezéseket tartunk, tehát az étel szentsége is nagyon fontos volt. Ugyanakkor a böjt szentsége is nagyon fontos volt, amikor az ételtől távol tartották magukat az emberek, bizonyos időszakokban, a bűnbánati időszakokban különösképpen is. Tehát mind az étkezésnek, mind a böjtölésnek van egy sajátos szentsége. Ugye manapság azt látjuk, hogy az étel és az étkezés elveszítette a szentségét. Mi az étkezésnek a szentsége? Mi az ételnek a megbecsülése? Mi az ételnek a megosztása? Most így az első lépésben erről beszélgetnénk egy kicsit.
Hát az étkezés azért egy elég kényes téma mai családokban szerintem. Az egyik legnehezebb. Nekünk gyerekkorunkban mindig az első az volt, hogy együtt étkeztünk. Tehát ugye kicsik voltunk, iskolába mentünk, órarendünk volt, tehát ez alapján ugye az étkezések azoknak, az étkezéseknek mindig állandó ideje volt. És mivel ugye nagyszüleim velünk laktak, ezért mi együtt étkeztünk. Minden étkezés előtt ugye kézmosás, és utána asztalhoz ültünk és imádkoztunk. Ez nyitotta meg ugye az étkezést. Utána az étel tiszteletére pedig úgy tanítottak meg, hogy mindig annyit szedjünk, amennyit megeszünk általában. Úgyhogy hát kisgyerekként nem mindig sikerült, mert azért kedvenc ételből szedtünk picit többet is, és akkor az ugye megmaradt, de megtanítottak arra, hogy ne maradjon a tányéron semmi. És hogy minden ételt megbecsülni, minden ételt megenni, mert az Isten ajándéka. Ugye, hogy imádkozunk, mondta nagyapám, mindig a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és ez a jó Isten ajándéka, tehát el kell fogyasztani. Illetve manapság furcsán néznek rám mondjuk táborokban vagy bárhol, mikor többen ülünk egy asztalnál, és mondjuk megmarad egy szelet felvágott, és én meg szoktam kérdezni, hogy megehetem-e az utolsót, és olyan furcsán néznek rám, hogy hát miért nem veszem el, ezt természetes nálunk. Így úgy volt, hogy meg kellett kérdezni, hogy esetleg valaki szeretné, és hogyha nem, akkor azt megehettük, azt a felvágottat. Hogyha kevés volt valamiből, akkor természetes volt, hogy azt mondjuk hatan ültünk az asztalnál, hogy elosztottuk hat felé, de nem, tehát nem volt áldozat, mert igazából ebben nőttem fel. És az étkezéseknél ugye addig nem álltunk fel az asztaltól, amíg meg nem ette mindenki, illetve utána a végét imádsággal zártuk, az étkezés végét. Ha maradt étel, azt mindig eltettük, tehát sosem dobunk ki ételt otthon, vagy eltesszük, vagy pedig általában korábban volt egy szegény ember, akit így felkaroltunk családilag, és mindig mondtuk neki, hogy mikor tud jönni, amikor így összegyűjtjük neki az ételt, és akkor neki adtuk, és akkor az ő családja is így tudott tenni.
Igen, hát ugye látjuk azt, hogy azért egy olyan családban, ahol az ételnek ugye a szentsége kézzel fogható, azért teljesen más mondjuk egy étkezés, mint ugye manapság. Ugye persze mondhatjuk azt is, hogy vannak kivételek, és tényleg vannak, én is több helyen voltam már olyan helyen, ahol megtapasztalhattam és átélhettem a családdal együtt azt, hogy tényleg az étkezésnek van egy szentsége, van egy légköre, ugye egy olyan kegyelmi légköre, ahol tényleg az étel meg van becsülve, ahol a háziasszony munkája meg van tisztelve azzal, hogy nem szólják le mondjuk az ételt evés közben, nem minősítik. Aztán ugye a másik tapasztalatom az ugye szomorú tapasztalat, ugye a szomorúbb tapasztalat az az iskolában, ugye amikor ugye együtt ebédelünk a gyerekekkel, és napról napra átélem, és nem tudunk nagyon szinte változtatni, vagy legalábbis hát törekszünk, remélem, hogy sikerül egyszer, mikor napról napra látom azt ugye, hogy mennyi ételt dobnak ki a gyerekek, és ezt olyan szemrebbenés nélkül. Tehát gyakorlatilag eszébe sem jut az, hogy hazavigye például, vagy mindenkinek van kiskutya, kismacska, valami, hogy akkor legalább, ha nem is magának, akkor a kisállatának hazavigye. vagy megkínálja azt az osztálytársát, aki mondjuk nem ebédes, csak ott ül szegény, várja, hogy a többiek ebédeljenek, hogy megkérdezze tőle, hogy én ezt nem szeretem, esetleg te nem ennéd-e meg szívesen. Vagy egyáltalán, tehát az egész helyzet, ugye, amit az ember újra és újra lát, hogy szinte alig egy-két kanála lesznek az ételből, utána beöntik a moslékba. Tehát ugye olyan, annyira nem természetes az ételnek a szentsége, hogy az valami döbbenet. Nyilván ez annak a következménye, hogy most nagyon sok étel van, tehát az ember bemegy a boltba, kedvére válogathat, az ételek sokaságából, minőségiből is, minőségileg is választhat, tehát ugye azért ez a régi korokban nem volt így. Nagyjából mindenki azt tette, amit otthon megtermelt, aztán a városiasodás révén nyilván kisebb mennyiségben vásárolhatott még hozzá, akár ezt az, de nem annyira nagy bőségben, és ilyen pazar módon, mint ahogy ma tesszük. És sajnos ennek a modern világnak, ennek a nagy fogyasztói mentalitásnak, ugye hát ez a következménye, hogy egyszerűen elfelejtjük saját magunkat és a családtagjainkat, gyermekeinket arra nevelni, hogy az ételnek van szentsége. És azt mondja Jézus, hogy ugye üdvözültök és beszámítják nektek, hogyha az éhezőnek ételt adtok, és akkor mondja a negatív formát, hogy elkárhoztok, mert nem adtatok enni annak, akinek szüksége volt rá. Azért itt ébresztget bennünket az Úr Jézus a felelősségünkre, hogy amit kidobunk a kukába, amit eldobunk, amit elpocsékolunk, azt odaadhattuk volna bizony azoknak, akiknek fele annyi sincs, mint amennyit mi kidobunk. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, és amit Krista is mondott, ugye, hogy egy akár családilag is föl lehet karolni valakit, egy szegényebb családot, egy nagyon idős szomszédot, vagy bárkit, aki már nem tudja ellátni magát teljesen, és akár összegyűjthetjük ezeket az ételeket, és így támogathatjuk azokat, akik rászorulnak. Érdekes, hogy miért is említettem ugye a műsor elején, hogy az étkezésnek és a böjtnek ez a párhuzama, ugye a böjtölés szentsége, hogy azért régen ez is mennyire segítette mondjuk az ételnek a tiszteletét, vagy hogy azért sokkal nagyobb százalékban, sokkal nagyobb csoportok, tömegek tartották meg ugye a kötelező böjteket, ugye a nagy böjtben, vagy az évközi péntekeken is akár ugye a böjti napokat, és gyermekek generációi olyan családokban nőttek fel, ahol rendszeresen böjtöltek az emberek, amellett, hogy amúgy szegénység volt, és nem volt állandó hús, meg felvágott, meg mindenféle nyilván, de emellett ugye betartották az egyház által javasolt böjtöket, ugye, és megtanítja az embert, ugye azt mindannyian érezzük, hogyha valaki már böjtölt, azt tudja, megtanítja az embert a böjt, hogy hogyan is kell értékelni az éhezést, hogy mennyire értékes az étel, és hogy mennyire hiányzik az embernek, amikor ugye böjtöl, amikor enne, de hát ugye megfegyelmezi magát, mert éppen böjtöt tart, olyankor ugye átéri gyakorlatilag az éhezőknek a helyzetét, hogy mit is jelent valójában az, hogy étel van a birtokomban, hogy én mennyire hálás lehetek az Istennek, hogy az én hűtőszekrényemben mondjuk van mit enni. Tehát tudok kivenni belőle akár egy felvágottat, akár egy sajtot, vagy akár bármit, és milyen szomorú az, amikor nincs. És milyen rossz, amikor az ember éhes, és mondjuk nincs, amihez nyúljon, vagy éppen nem nyúl semmihez, mert böjtöl. Tehát ezáltal megtapasztalja azt, hogy milyen éhesnek lenni. Ugye a mai gyerekek gyakorlatilag, mivel soha nem böjtölnek, mert nyilván most már a hit meg a vallásos cselekedetek szinte semmit nem jelentenek, vagy egyáltalán semmit nem jelentenek, ugye gyakorlatilag soha nem tapasztalja meg az éhségnek az érzését, mert az igazi éhségnek az érzését, mert elmegy a büfébe, megveszi a gyors süteményeket, megrendelik a pizzát, otthon állandóan folyik ki, romlik ott rájuk a sok étel, tehát gyakorlatilag nincs az a nap, vagy nincs az a pont a hetében, hogy minden héten, hogyha minden gyerek böjtölne pénteken, mondjuk kenyéren és vízen, vagy csak nagyon keveset enne, biztos, hogy átélné mondjuk az éhezésnek a problémáját, de mivel, hogy ezek nincsenek meg a hétköznapjainkban, ugye a hitéletünkben sem, éppen ezért nem is éljük át az éhségnek az érzését, és ezért nem motivál bennünket Jézusnak ez a felhívás, hogy adjál az éhezőnek, ő néha, amikor kedvem van, úgy irgalmasságból adogatok nekik, aztán utána meg elfelejtjük őket, mert hát oldja meg, meg menjen dolgozni, meg stb. Stb. Ami egyrésztből természetesen igaz, de azért úgy csökkenti bennünk az együttérzést, hogyha nem tapasztalom meg, hogy miben is kellene együtt éreznem. Tehát egy nagyon érdekes dolog ez. Ugyanis a mai gyerekek, akik távol vannak a hittől, és a mai családok, mai szülők, akik távol vannak a hittől, ugye egyszerűen érdektelenek maradnak ezen a téren, nem is tudják ezt megadni. Tehát mennyire érdekes, ugye láthatjuk, hogy mennyire összefügg a hit, ugye a hétköznapi életünkkel, hogyha hiányoznak a hitnek a cselekedetei, ugye nagyon sok lelki szegénységet érünk át, ugye amit nem érzünk szegénységnek, mert aki nincs közel ilyen formában ezekhez a tanításokhoz, hát ő nem szegénységnek érzi, de viszont aki meg közel van a hithez, és mi átéljük, nekünk ez fájdalmas, ugye látni azt, hogy ezek a gyerekek mennyire érdektelenek az étellel kapcsolatban. Tehát ugye itt a kulcs, hogy ha az Isten kegyelmét megkapjuk a hit által is, és megtapasztaljuk, hogy mit is jelent az étel, teljesen másképp állunk hozzá egész életünk folyamán. Tehát aki mondjuk olyan családban nőtt fel, ahol nem volt szégyen az étkezés előtt imádkozni, ahol nem volt szégyen hálát adni, vagy esetleg nélkülözni is néha, azok sokkal érzékenyebbek, mint a mai napig azok iránt, akik ugye ma is éheznek és nélkülöznek. Van feladatunk bőven az étel szentségével kapcsolatban, és azzal is, hogy hogyan állunk hozzá mi az ételhez, és mi az, amit megteszünk annak érdekében, hogy Jézusnak ezt a kérését, hogy az éhezőknek adjatok enni, teljesítsük. A második, a szomjazóknak italt adni. Ugye, hát sok mindenre szomjazik a világ, azt látjuk, és ugye vannak, akik ezt azért nagyon sűrűn gyakorolják, hogy a szomjazóknak italt adnak, csak egy kicsit rossz értelmezésben. Ugye nyilván az alkoholfogyasztás Magyarországon ma ugye elég nagy problémát jelent. Na hát ez az a pont, amit ugye a fiatalok is egészen gyakran gyakorolnak, ugye tehát az irgalmasság cselekedetei közül, csak ugye általában saját magukkal irgalmasak, ugye mert adnak bőségesen inni saját maguknak, ami szintén szomorú, ugye végignézve ott nálunk a környékén, a plébánia környékén, az utcát úgy hétvégén, hogy milyen nyomok maradnak ott, illetve hát mit művelnek ott azok a nem 20 évesek, hanem ilyen 15-16 éves lányok és fiúk, akik ugye egész éjszaka ott bóklásznak tömegével a parkban vagy a téren, hogy milyen állapotban vannak, hát ugye ez is szomorú. Ugyanúgy beszélhetünk itt is arról, hogy a víznek, a folyadéknak ugye szintén a szentsége az teljesen kihalt a mai világból. Én emlékszem a gyerekkoromban, csak hogy én is így idézgessek a régmúlt időkből, hogy a gyerekkoromban, hogy a nagyszüleimnél ugye ott nem volt ilyen központi vízhálózat, tehát azt jelentette ez, hogy a vizet vödörrel hordtuk a kútról. Ráadásul ugye ez ilyen falusi probléma, hogy a mi udvarunkon lévő kút az agyagos volt, tehát a vize sárga volt, nem volt jó mosásra, nem ittuk meg, hanem az csak úgy lehetett használni, hogyha előtte fölforraltuk, és utána szépen kitisztítottuk, tehát ez nagy procedúra volt, úgyhogy csak az állatokat tudtuk belőle megitatni. Ugye nekik éppen jó volt, hogyha leszállt az aljára ez a sárga valami, de hát ugye ebből nem tudtunk, csak időnként volt teljesen tiszta, de legtöbb esetben nem. Tehát mindig el kellett menni a szomszédba, olykor 5-6 házal odébb, mert nem volt éppen kút a szomszéd udvarán, és a 10 literes vödrökbe nagymamámmal hordtuk a vizet haza. Tehát ez volt mindennapos programunk, ugye reggel kezdtük, aztán elhasználtuk a vizet, akkor délbe is kellett menni, aztán délután, és hogyha mosás volt, akkor gyakorlatilag egész nap hordtuk a vizet, mert egyik vödörrel a fazékba, amit felforraltunk, a másikat a tálba, hát szóval érdekes helyzet volt. Megtanultam értékelni a vizet, az biztos, mert nem azt mondom, hogy nem lehetett a vízzel játszani, mert nyilván fürdeni kellett, nyáron azért gyerekként szórakoztunk, de annyira megvolt az, hogy most mennyit igyunk, mennyiből főzzünk, mennyit használunk a mosásra, ugye a saját magunk érdekében is, hogy ne kelljen menni fél óránként vízért, mert ezt nem bírta senki. Ugye már nagyszüleim is mondjuk idősebbek voltak, most az, hogy miattunk hordják a vizet, mert mi ellocsoljuk a vizet, ugye hát az nem lehetett. Tehát tudtuk azt, hogy fiam, most ennyit iszunk, ennyiből főzünk, ennyiből mosunk, mert ennyi víz van. És hogyha esett az eső, akkor meg még inkább be kellett osztanunk, mert akkor minden kút sáros volt ugye az esős időben. Tehát nagyon oda kellett figyelnünk arra, hogy hogy osztjuk be a vizet. Vagy nagyon sokat kirándultunk, például ez is emlékszem, hogy nagyon sokszor nevelt a vízfogyasztás, hogy a cserkészkedtünk, és ott adtak egy-egy üveg vizet, és azt be kellett osztanunk mondjuk éjszakai őrség idejére, vagy kirándulásra, vagy gyalogtúrára, és nem volt forrás, nem volt víz, tehát azt jelenti, hogy ha nem akartunk kiszáradni, ugye mondjuk a nyári melegbe, úgy osztottuk be a vizet, meg nem locsoltuk egymásra, hogy tényleg mindenkinek jusson. Manapság ugye ez is egy olyan, ezt is látom sokszor, hogy megveszik ugye a gyümölcsleveket a gyerekek, vagy akár felnőttek, és ott áll, aztán kiöntik, ugye, tehát szóval ez is olyan borzasztó, hogy ugye ezzel sem tudunk most már bánni. És a folyadékaink, ugye a minden folyadék, amit mondjuk használunk, a víz, ugye mondjuk a gyümölcslevek, vagy a tej, tehát hagyjuk megromlani, hagyjuk ugye elértéktelenedni, azért régen ez is mekkora áldozat volt mondjuk a tej, hogy ugye meg kellett fejni a tehenet, hogy mekkora érték volt, hogy valaki ebből élt, és azt a nagyon kis apró pénzt összegyűjtötte. Tehát manapság ugye ezzel se tudunk bánni, és Jézus erre is hív, hogy a szomjazónak italt adni. Ugye, tehát itt is meg kell keresnünk azokat a forrásokat, hogy hogyan tudunk víz szentségével is bánni. Ugye, tehát ez a, sokszor halljuk most ugye Ferenc pápától, de ugye a világi vezetőktől is, hogy mennyire fontos a természetvédelem, a teremtésvédelem, hogy ne folyjon állandóan a víz mondjuk a csapon, vagy a zuhanyzóban, tehát hogy tanuljuk meg a vizet úgy használni, tehát rendeltetésszerűen használni. Ugye mennyire fontos ez, vagy az eső, ugye, hogy mennyire bánunk jól a természettel, hogy mondjuk mennyire szennyezzük a természetet, ami által ugye elég káros víz juthat vissza az esővel. Tehát hogy erre is hogyan tudnánk odafigyelni. Nem tudom, hogy neked esetleg van-e ilyen tapasztalatod, vagy élményed mondjuk így a vízzel, vagy hogy mit jelent a víz maga az életünkben.
Hát nekem csak egy negatív tapasztalatom, a saját magam, hogy nagyon szerettem zuhanyozni, úgyhogy folyattam magamra a vizet, ez sajnos örökölte is valaki a családban, és azért ezért mindig kaptam, és ezt elmondták, amit most te. Tehát, hogy azért ez sem játék, és ez sem a pazarlás tárgya, tehát a víz sem. Mondjuk mi egyébként nem iszunk otthon gyümölcslevet, meg egyéb ilyen üdítőket, hanem inkább vizet és tejákat, gyújtteákat, úgyhogy nem ízesített, nem az ízélmény miatt. Mert ugye a fiatalok ugye általában ezért veszik a gyümölcsleveket, tehát hogy víz az már nem érték nekik egyébként. Tehát amikor mondom, hogy igyanak vizet, esetleg rosszabbul van valaki, vagy meleg, vagy évnyitón, vagy bármi, hát a víz az már nem segít.
Igen, tehát ugye a víznek a szentsége, tehát a Biblia alapján a víz az életnek a jelképe, ugye? Ezt a Bibliából sokszor kiolvassuk, hogy csak ott van élet, ahol van víz. Ugye számtalan ilyen történetünk van a Bibliában, hogy a víz az mennyire az életet hordozza, pozitív és negatív értelemben is, hiszen olvasunk olyan helyzetekről, amikor a szomjúságtól vagy a haláltól menti meg az embert a víz, és olvasunk olyat is, amikor a víz a halálnak az okozója, mint például az özönvíz, ami elmosott embert, állatot, házat, mindent, ami az útjába került, és ezt látjuk ma is, hogy a világ egyik része szomjazik, ugye mert nincs egy csepp víz, amit megihatna, a világ másik részén pedig ugye pusztítanak az árvizek, meg a tengerek, meg a mindenféle természetszennyezés következtében abnormális módon érkező viharok meg esők. Ugye tehát a víznek van ez az egyik értelme. Mivel hogy a víz az élet jelképe, ezért ugye lelki értelemben is ugye fel kell tennünk a kérdést, hogy ki ma a szomjazó? Kik azok, akik ma szomjaznak? Hát talán sokféleképpen válaszolhatunk erre a kérdésre, hogy kik ma a szomjazók? Kik ma a szomjazók?
Igazából mindannyian azok vagyunk szerintem. Tehát én is szomjazok. Nyilván kevesebb szer, mint mondjuk olyan, aki még nem ismeri Istent. de ők mindenképpen, tehát a szeretetre való szomjazás elsősorban az, ami a világban van szerintem, és én nyilván az én életemben is elő-elő fordul, vannak olyan mélypontok, de azt gondolom, hogy az emberek nagy többsége, mivel ugye nem találják Istent, nem ismerik, és nem is találják az életükben, nagyon sokan rossz helyen keresik, ezért csak szomjazzák a szeretetet, és egyszerűen gyorsan csillapítani akarják, gyorsan, és akkor ugye mindenféle dologgal, ami mondjuk nem célra vezető, tehát ők szerintem az igazi szomjazók, én azt gondolom.
Így van, tehát nagyon sok embert ugye a bűn eltávolít az Istentől, és ezért az emberek manapság nem is tudnak örülni. Tehát nagyon sok szomorú, lelki beteg ember, lelki szomjazó ember van, vagy amit a samáriai vagy szamáriai asszonyokról a Bibliában olvasunk, és Jézus azzal ad neki inni, hogy a lelki szomjúságára válaszol. És ez az asszony úgy tér haza, hogy már nem szomjas. Ez is egy fontos, amikor az irgalmaság cselekedeteiről gondolkodunk, hogy a testi, fizikai szomjúság mellett, vagy az éhezés mellett, gondoljunk a lelki éhezésre, a lelki szomjúságra. Kik vannak körülöttem, akik lelkileg szomjasak? Ugye az irgalmasság cselekedetei erre is tanítanak, hogy ne legyünk önző emberek. És mindennek, ami a Bibliában erről szól, ugye mindennek ez a célja, és ez a legfőbb célja, hogy tanít arra, hogy szeressük a másikat, tanít arra, hogy figyeljünk a másikra, tanít arra, hogy fontos a másik. Az irgalmasság cselekedeteinek az első részét itt befejezzük, ugye az étkezésről és a folyadék fogyasztásról és az étkezés szentségéről és a víz szentségéről, a testi és a lelki éhezésről szóló kis beszélgetésünket. Köszönjük, hogy velünk tartottak ezen az estén, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, és keressék azokat, akik fizikailag és lelkileg éhesek és szomjasak, és tegyenek meg mindent azért, és tegyünk meg mindent azért, hogy oltsuk a világnak a fizikai és a lelki szomjúságát. Talán ez a legszebb feladatunk és a legnemesebb küldetésünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. Műsorunk a 2021. május 20-ai adásunk ismétlése volt.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Rövidesen műsorunk végéhez érünk. Éjszaka óránként híreket és időjárás jelentést mondunk. 0:05 kezdődik a kultúrkör. Ebben szó lesz a harmadik alkalommal megrendezendő irodalmi éjszakáról. Majd a Pajta játéktár lehetőségére hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Végül a Harlekin Bábszínház új bemutatóiról és a 46. Kaláka Fesztivál programjairól is szólunk. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 kezdődik a Kerengő. Vendégünk Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzők lesznek. 3:05 kezdődik a Segíthetünk. Honti Zalánnal, a Laurus Egyesület által működtetett szenvedélybetegek nappali ellátása intézményvezetőjével beszélgetünk függőségekről, alacsony küszöbű ellátásról, terápiákról, sikerekről és személyiségfejlődésről. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Nagyon fontos megtanulni párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól érezni magunkat egymás társaságában, együtt játszani és együtt imádkozni is, mert még ha a Szentírás és néhány imádság ott is lehet a telefonunkon, Isten nem a mobilt, hanem a szívünket, az életünket akarja látni. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Birincsik Márton, Berec Renáta, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva. Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Németh Tamás, Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Turisa Rolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató. Istenhez kiáltottak a gyötrődő emberek, és kihozta őket a halál torkából. Megállt a vihar, és szellővé változott, elsímultak a tenger habjai. Mindnyájan örventek, mert csendesség támadt, és az óhajtott révbe vezette őket az Isten. Olvasom a 106. Zsoltárban. Istenben hinni annyit jelent, hogy olyan valakiben hiszünk, aki mindent előre látott, és csak azért engedte a dolgokat így történni, mert mindent kézben tart. Isten isteni módon akar bennünket üdvözíteni, de nem a mi hozzájárulásunk nélkül. A sorsdöntő, amit az emberektől kíván, a feltétlen hit. Isten éppen azt akarja, hogy a mi hitünk váltsa ki belőle szeretetének legnagyobb jeleit. A túlzott hagyománytisztelet megbénítja az ötleteket, és rövidlátóvá teszi az embert. A másolás, a meglévő minták utánzása nem igényel erőkifejtést. Istenem, kell a vihar. Te seprűzöd ki vele világunkat. Feneketlen mélységekbe és hatalmas magasságokba késztetsz tekintenünk, melyek közé be van akasztva ez a föld, s rajta mi emberek. Új meglátásokban van részünk, új érzések fakadnak lelkünkben. Vajódik a világunk. De bizalmunk nem rendül meg benned, a vihart lecsendesíted, s a sok gyötrelem között is, de biztosan születnek tisztultabb és melegszívű lelkek.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.